mindig vezet, oszd meg velünk az életet. Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szeretetet mindig vezet, oszd meg velünk az életet. Atya, Fiú és Szentlélek, jöjj, csak téged dicsér a menny és a föld, vegyen életünk, hadd éljünk veled, te vagy minden mindenben. Nem választ tőled semmilyen szeretetet, csak téged dicsér a menny és a föld, vegyen életünk, hadd éljünk vele, te vagy minden mindenben. Csak neked zen, a szívem énekel, legyen tiéd. Szegény, szabad vagyok, nem árthat semmi már, a kincsem mindenem, te vagy. Atya, Fiú és Szentlélek, jöjj, csak téged dicsér a menny és a föld, legyen
Szép jó reggelt kívánok ismét mindenkinek, innen Veszprémből Önök a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítót hallhatják. Továbbra is itt van velünk a stúdióban dr. Kulcsár Dávid atya, dicsértessék a Jézus Krisztus, és Slama Kriss Réka is itt van velünk a stúdióban. Köszönöm, hogy itt vagytok, és hogy közösen készíthetünk ajándékot hallgatóink számára. A továbbiakban pedig Vízkeresztről fogunk beszélgetni, hogy mit is ünneplünk ezen a napon. Dávid atya, mielőtt elkezdenéd, hadd tegyem kicsit érdekesebbé ezt, nem beszéltük meg előre, de én inkább arra lennék kíváncsi Vízkereszttel kapcsolatban, ha már olasz napszentjünk van, és Olaszországot megemlítettük, és ugye 6 évet voltál kint, és ahogy itt elhangzott, hogy ez egy elég komoly gyászfolyamat volt. Én emlékszem rá, amikor az utolsó napokban együtt voltunk kint Rómában, hogy én nem is tudom, hogy hol tettem fel neked ezt a kérdést, hogy ezt hogy fogod tudni, és mondtad, hogy hagyjuk is, és könyvbe lábadt mind a kettőnk szeme, hiszen még én sem tudtam elképzelni azt, hogy ezen hogy lehet túljutni, mert hát ott azért nagyon komoly érzelmek vannak, illetve minden. Bocsánat, hogy ezt így félreterültem. Tehát Olaszországban a vízkereszt hogy néz ki?
Igen, igen. Könyvbe lábasztottad a szememet Gábor ismételten, de nem baj, hozzátartozik még itt a gyászfolyamat végéhez, úgy tűnik. Igen, igen, erről is fogok majd akkor mesélni. Jó, mindenképpen kitérek erre is, mert ez is egy érdekes pont. Én alapvetően azzal szoktam kezdeni ilyenkor vízkereszt ünnepén, amivel annak idején még a diakónus évem alatt kezdhelyen a hittanosaimnak szoktam mondogatni így sokszor, ott amikor nem kifejezetten érzékeltem mindig az általános iskolában, ott a különösen a felső tagozatban nagy lelkesedés, hogy akkor mit kell megtanulni, meg hogyan. És mondtam mindig nekik olyan viccesen, hogy hát, hogy ha azt megtanuljátok már, hogy a vízkereszt nem csak arról szól, hogy a karácsonyfát ki kell dobni, mert általában ugye ennyi a vízkereszttel kapcsolatos közmeggyőződés, vagy egyáltalán a köztudatban, ami benne van, hát akkor már ugye nagyon nagy eredményeket értünk el, mert hát ennél sokkal mélyebb ennek az ünnepnek a tartalma, és az egyik legjelentősebb tartalmú és mondani valója ünnepről van szó az egyház évben, akkor is, amikor nyilván hát itt a karácsonynak az ünneplésének a kezdetéhez képest nyilván a fénye az megkopott. Viszont nagyon érdekes, és ugye ez egy történelmi körülmény, hogy hát sokkal ősibb, mint a karácsony. Szoktam mondani így viccesen, akár most katekumen csoportba, felnőtt hittan csoportba mondtam még karácsony előtt, amikor egy kicsit a karácsony ünnepkörrel foglalkoztunk, hogy hát az a karácsony az egy modern ünnep, hát az a negyedik századig senkit nem érdekelt gyakorlatilag, és ugye előtte hát a vízkereszt volt az, ami jelentős volt, és azt már a második században ünnepelték, tehát és itt elsődlegesen azért volt ez lényegesebb, mert hogy önmagában ugye ennek az ünnepnek a tartalma, hogy egyébként a hivatalos elnevezés is mondja Urunk megjelenése, és ez pedig arra a körülményre utal, hogy egyik oldalról itt ugye több dolog is összekapcsolódott az ünnepnek a tartalmában az évszázadok folyamán, ami aztán hát mostanára itt a nyugati egyházban kicsit úgy elválasztódott, de a hagyományban három dolog az, amire rátekintünk ebben ennek az ünnepnek a kapcsán. Az egyik az a napkeleti bölcseknek a látogatása a gyermek Jézusnál, ami abban a formában megjelenés, hogy hát itt a bölcsek személyében látjuk magát, az egész világot, és ez egy nagyon érdekes körülmény, és talán akkor ezzel is kezdenék, és aztán utána a másik kettőt is megbeszéljük, ami hát a második az ugye maga Jézus megkeresztelkedése a Jordán folyóban Jánosnál, a harmadik pedig Jézus első csodatétele a kánai mennyegzőn. Ugye ez az a három esemény, amire ráirányítja a figyelmünket az egyház ezzel az ünneppel. Ugye szépen ilyen sorba megyünk, akkor az elsőnél ugye azt látjuk itt a napkeleti bölcsek látogatása kapcsán, hogy ez egy megtörtént esemény, ott van Máté evangéliumának az elején, hogy ugye ott vannak ezek a napkeletről érkezett bölcsek, akiről nem tudjuk, hogy hányan voltak, ugye ez is egy érdekes körülmény, hogy ugye három királyokról beszél ugye a néphagyomány, ugye mindenképpen, ugye ezt mindenki gyerekkorától tudja, hogy ugye hogy hívják őket, Gáspár, Megyhér, Boldizsár, ugye ez nagyon benne van a köztudatban. Ugyanakkor, hogyha kinyitjuk a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy sem a hármas szám nincsen ott, sem pedig az, hogy mondjuk az egyik közülük ugye a Szerecsen király volt, ugye hát aki ugye színes bőrű, sötét bőrű volt. És ugyanakkor nagyon szépen mutatja ennek az eseménynek a jelentőségét a néphagyomány, amit köré kialakított. Egyik oldalról ezt a hármasságot, a másik oldalról pedig azt, hogy az egyik ugye hát színes bőrű. Miért? Azért, mert Jézusnak a korában akkor három ismert földrész volt. Európa, Ázsia, illetve Afrika. Ugye Amerikát még nem ismerték, Ausztráliát nem ismerték, Antarktiszról meg ugye nyilván ne is beszéljünk. Tehát ugye ez a három ismert földrész volt, és abban, hogy ugye napkeletről bölcsek érkeztek, tehát ugye nem zsidó emberek, akik először ugye találkoznak ebben a formában Jézusra, hiszen ugye a pásztorokban magának a népének a tagjai keresik föl őt, ugye a választott nép tagjai, a pásztorok is, és ugye ők keresik föl az Úr Jézust. Ezt követően pedig ugye az első, mondhatjuk azt, hogy külföldiek, akikkel az Úr Jézus találkozik, az hát nem más, mint hogy a napkeleti bölcsek. És a napkeleti bölcseknek az alakját tovább fűzte így a népi gondolkodás arra, hogy hiszen a napkeleti bölcsekben az egész világot látjuk, mint szimbólumot, akik oda mennek, és az egész világ számára a napkeleti bölcsek személyében föltárul az üdvözítőnek a jóság és ember szeretete, és aztán a népi gondolkodás tovább fűzte ezt arra, hogy hát a három alak kifejezi ezt a három kontinens, vagyis hogy az egész világ számára föltárul az üdvözítő. És az, hogy hát ugye az egyik közülük ugye színes bőrű, hát ugye ez az, ami Afrikát jelképezi, tehát ebben az értelemben ugye ez egy nagyon, nagyon szép szimbolika. Tehát ők ugye ott megérkeznek, kinyilvánul az isteni dicsőség Ott egyébként abban a körülményben, ahol semmiféle rendkívül nincsen, de mégis a csillagvezetése kapcsán ugye megtalálják Jézust, és ahogy akár most itt a műsor elején az elmélkedésben említettem, ugye más úton térnek vissza országukba, ami szintén ugye egy szimbolika, hogy megváltozik, ugye megtérnek, megváltozik az életük, és ugye hát egy nagy megfordulás történik onnantól kezdve is, és így térnek vissza ugye azokba arra a területre, ahonnan érkeztek, nagy valószínűség szerint talán a mai, vagy az akkori Perzsia területéről, mai Irak-Irán területéről, valóban onnan arról a részről érkezhettek. Nyilván nem tudunk ezzel kapcsolatban pontos dolgokat, de az mindenképpen, hogy csillagászok lehettek, kutatták ugye ezeket az égi jelenségeket, emellett pedig nyilvánvalóan tanult bölcs emberek voltak, akik bizonyára tisztában voltak, noha nem voltak zsidó emberek, de tisztában lehettek az ószövetségi írásokkal, proféciákkal, és nagyon jól tudták azt, hogy itt a zsidók valamire várnak. És hát ugye nyilván a messiás eljövetelére, és ebben a rendkívüli égi jelenségben fedezték ezt föl, és aztán így vezette el őket ez a csillag Jézushoz. Tehát ugye ez az ünnepnek az egyik tartalma, aztán a következő tartalma, ugye ami megjelent már nagyon-nagyon korán szintén, ugye a második században alapvetően erre is rátekintettek, ez maga Jézusnak a megkeresztelkedése Jánosnál, keresztelő Jánosnál a Jordánban, aminek szintén ugye az volt a lényege, és az a lényege hitünk szempontjából, hogy az üdvözítő egészen közel jön az emberhez. Ugyanaz, ami a karácsonyi ünnepeknek a titka is, és itt ezen a ponton ugye Jézusnak a megkeresztelkedésében nem olyan fajta megkeresztelkedést látunk, mint ami a mi megkeresztelésünk, ez egy teljesen más dolog volt, ugye keresztelő János nem azért keresztel, hogy valakit ugye mit tudom én keresztényé tegyem, vagy katolikussá váljon, vagy akármi, ami ugye a jelenlegi keresztségi liturgiának a lényege, hanem ez egy bűnbánati jellegű szertartás. Azt szoktam mondani, hogy kicsit hát, hogyha párhuzamba állítjuk, akkor a jánosi keresztség az mondjuk a mi mostani gyónásunknak feleltethető meg. Kimennek ugye Jánoshoz azok az emberek, akik hallgatják az ő tanítását, kivonulnak hozzá a pusztába, és aztán nagyon érdekes az a szimbolika, hogy János a pusztának a Jordánon túli területén tanít. Kimennek a Szentföldről, mert ugye azon kívül már, hogy a pogányoknak a területe van. Kimennek a pogányok területére, ott megkapják a tanítást, és utána visszamennek, és a Jordán folyón keresztül vissza kell térni a Szentföldre. És ez egy nagyon-nagyon szép szimbolika, hogy kijönnek a megszokott élethelyzetükből, megváltoznak, megfordulnak, fizikailag is megfordulnak, megtisztulnak a Jordán vizében, és aztán visszatérnek a társadalomba. És ugye ezek a legbűnösebbek is végigjárták ezt az utat, beleléptek ebbe a folyóba, és amikor följöttek a vízből, ugye ott van ez a szimbolika, hogy meghaltak ugye az előző életüknek, megtisztultak ugye a víz által, hogy tisztára mosta a lelküket, és ugye ez megjelenik ebben a szimbolikában, ebben a bűnbánatnak a fürdőjében, és aztán visszatérnek a megszokott életrendjükre, de már új emberként térnek vissza. És pontosan ez mutatkozik meg, hogy Jézus nem azért megy oda, mert neki erre szüksége lenne, hát nyilván ő bűntelen, mint Isten fia, hanem azért, hogy szolidaritást vállaljon az emberiséggel. Tehát, hogy ugyanabba a folyóba, ugyanabba abba a helyre lép bele, ugye ahogy János mondja is neki, ott méltatlankodik, hogy hát te jössz hozzám, te akarsz itt megkeresztelkedni. Hát azért, mert ő mindenben akarta a sorsközösséget vállalni az emberrel. És pontosan ebben is, ebben a megkeresztelkedésben is ez mutatkozik meg, hogy minden emberrel sorsközösséget vállal, és itt is már ebben az értelemben kitágul a perspektíva, és itt is megjelenik az Úr. Ez a másik ilyen megjelenés. A harmadik megjelenés pedig ugye az első csodatétel, amit Szent János evangéliumának az elején olvasunk, a második fejezetben. A kánai mennyegző, ugye amikor egy lakodalom alkalmával ugye meghívják Jézust, és borrá változtatja ugye a vizet, és önmagában ugye ez ugye az istenségének a kinyilvánulása, ugye az első csodatétel, ami bizonyítja azt, hogy hát az ő személyében nem csak egy valóságos emberről beszélünk, hanem valóságos Istenről is, és aztán ez indítja el a csodáknak a sorozatát, amivel a célja az, hogy az Isten országára mutasson rá, és az ő isteni természetét igazolja. És ez a három körülmény egyesült aztán ebben az ünnepben, ebben a napban, és aztán attól függően, hogy a melyik részen voltunk, ugye alapvetően a keleti területeken, a kereszténységen belül Jézus megkeresztelkedésére került a hangsúly, nyugati területeken, nyugati teológiában ennek a napnak a kapcsán inkább a napkeleti bölcsek látogatására került a hangsúly, és aztán ez meg is határozta a szokásokat is. Keleti egyházban sokkal intenzívebb szimbólumokkal és liturgikus szövegekkel jelenik meg Jézus megkeresztelkedésének a szemlélése, a nyugati egyházban pedig a napkeleti bölcsek látogatásával kapcsolatos szokások alakultak ki, akár a néphagyományban is. És aztán egy érdekes körülmény volt az, hogy hogy a II. Vatikáni zsinat kapcsán, a liturgia reform kapcsán a 60-as években szétválasztották a nyugati egyházban ezt az ünnepet, abban az értelemben, hogy megünnepeljük január 6-án Urunk megjelenését, ami a napkeleti bölcsek látogatását jelenti, és az azt követő vasárnapon pedig Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe van, amikor pedig már a felnőtt Jézusnak a nyilvános működése kezdetén erre az eseményre irányítja a figyelmünket az egyház. És ugyanakkor ugye természetesen megmaradtak a népi szokások, ugye az egyik érdekes elem ebben az, hogy hát nyilván a népi elnevezés nem lehet megváltoztatni, és ezért most egy kicsit félrevezető ebben az értelemben, hogy hát noha külön van a naptárban, ugye most Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe, bár most az idei évben az ugye teljes mértékben összetorlódik, mert ugye egymást követő két napon fogjuk ezt ünnepelni, de ugye maga a vízkeresztnek a napja, hát ugye ez a vízkereszt, ugye ez alapvetően Jézus megkeresztelkedésére mutat rá, de hát ugye nem azt ünnepel alapvetően azon a napon, hanem a napkeleti bölcseknek a látogatását. Viszont ugye emiatt a néphagyomány miatt, hát a víznek a megáldás az erre a napra maradt meg. Noha ugye hát gyakorlatilag azért a szimbolika értelmében, meg az ünnepnek a tartalma kapcsán ugye helyesebb lenne, akár mondjuk a vízmegáldást is Urunk megkeresztelkedésének ünnepén tartani, de hát nyilván ez a hosszú évszázadoknak a szokás és hagyománya miatt ez így maradt, de mindenképpen itt ugye alapvetően erről van szó. És aztán rengetegféle népszokás, hagyomány megjelenik ezzel az ünneppel kapcsolatban, és hát egyik oldalról ugye ott vannak, ahogy említettem itt alapvetően a nyugati kereszténységben, a római rituson belül itt azért alapvetően a napkeleti bölcsek látogatására került a hangsúly, különösen a német nyelvterületen nagyon intenzíven jelen van mind a mai napig az úgynevezett csillagéneklés, a sternzingerek járják a településeket ilyenkor január 6-án, akik megéneklik a napkeleti bölcseknek a látogatását, és aztán házról házra járnak hasonlóan a mi betlehemezőinkhez. Én itt Magyarország területén is egyébként szokásban volt a német nemzetiségi falvakban, én a saját környezetemből a Vértes alján, Vértes Somló községben, ez mind a mai napig január 6-án ez megtörténik, és járják a gyermekek csillagénekléssel a házról házra a községnek a lakosait. És aztán a másik nagyon fontos szokás, az pedig az úgynevezett házszentelés, ami szintén ugye vízkeresztnek az ünnepéhez kapcsolódik, amikor a lelki pásztor végigjárja az egyház községének a családjait, hát ugye ez nagyon-nagyon különböző módokon zajlik, de alapvetően itt ugye arról van szó, hogy hát azt az év elejé áldásról van szó, ami hát alapvetően ugye nem a háznak szól, itt egy nagyon nagy félreértés van nagyon sokszor a híveinknek is a fejében, mert hát ugye itt is a nép hagyomány ugye ezt a kifejezést őrizte meg, hogy házszentelés, de itt nem arról van szó, mint egy új ház megáldásánál, hiszen itt az áldások rendjében ugye két alapvető áldásforma van, vannak a személyhez fűződő áldások, illetve vannak a tárgyakhoz fűződő áldások. Az, amikor építünk egy új házat, vagy beköltözik valaki egy új házba, és szeretné ezt a házat megáldatni, akkor egy tárgyhoz fűződő, magához a házhoz fűződő áldást végez el a fölszentelt személy. Ugyanakkor, amikor az év elején végigjárjuk minden évben a házakat, akkor nem a ház falainak szól ez az áldás, hanem annak a közösségnek, aki ebben a házban jelen van, abban az élettérben. Vagyis a személyeknek, a családnak. Ugye pontosan ezért mondtam én azt is, buzítottam a híveimet, hogy hát ugye lehet kérni családok megáldását, akár Szent Család vasárnapján is a szentmiség végén, de hát a házszentelés az a család megáldás gyakorlatilag abban a térben, ahol a család él. És nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, mert önmagában nem csak azért, hogy a lelki pásztor találkozzon azzal a családdal, ez is egy nagyon fontos szempont egyébként, hogy közvetlen kapcsolatot egy picit azért így tudjunk ápolni a híveinkkel. Másik oldalról pedig nagyon fontos, hogy a hívek számára egyértelmű legyen az, hogy a Jóisten ott is ott van, abban a térben is jelen van, ahol ők élnek. És ezt a lelki pásztornak a látogatás, illetve ez a közös imádság nagyon intenzíven meg tudja erősíteni, aztán ez külső jelben is megmutatkozik, mégpedig abban, hogy az ajtó félfára fölírjuk, fölragasztjuk, ugye most már különböző módok vannak, azt a tényt, hogy megtörtént az az áldás, és ugye ott van ez a hagyományos felirat, ami hát ugye sokan, ugye már ezt egyre kevésbé lehet sajnos látni, de hát ez nagyon fontos lenne, hogy ez tényleg megtörténjen, és így is tudatosodjon bennünk, ugye ott van az évszám, mindig az aktuális évnek a száma, illetve a három betű, ami hát ugye a néphagyományban úgy keveredett át, hogy a G, az M meg a B, hogy a három királyoknak a nevei, hát ugye itt nem erről van szó, hanem ez egy latin rövidítés, hogy CMB, Christus Mansionem Benedicat, tehát hogy Krisztus megáldotta a hajlékot, ugye hogy az áldás megtörtént, csak aztán nyilván itt a rövidítések miatt itt összekötött a néphagyomány ezt a napkeleti bölcseknek a nevével. És nagyon fontos az hangsúlyozni, hogy egy áldásról van szó, semmibe nem kerül, ugye nagyon sokszor a régi népi hagyomány, amikor házról házra ugye a falból végigjártak, ugye nagyon sokszor ilyenkor örömmel ugye odaadták akár az egyházi adót is a papnak már, hogy akkor rendezzük ugye az évre, és akkor nagyon sokszor ez így átment a köztudatba, hogy hú, hát akkor ott azért járnak házról házra, hogy összeszedjék a pénzt, meg stb. És szó sincs erről, hogy ez egy teljesen ingyenes dolog. Ugye, ahogy el szoktam mondani itt a híveknek is, senki nem várja el azt, hogy nem tudom én valaki háromfogásos vacsorát rendezzen, meg itt aztán görcsölj, hogy most akkor a pap mit szeret, mit nem szeret. Hogyha valaki úgy tudja fogadni a lelkipásztort, hogy akár csak egy negyed órára, egy kis rövid beszélgetés keretében, akkor is nagy örömmel megyünk. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ez mutatkozzék meg ebben, hogy ez a közvetlen kapcsolat, hogy ahogy Krisztus eljön hozzám, és be tudjam fogadni az egész évben, az életemben.
Nagyon jó, hogy ezt elmondtad, mert tényleg sok emberben van ez a tévhit, hogy akkor most fizetni kell, meg az atyát meg kell vendégelni. Térjünk egy kicsit ki Rómára, Olaszországra, hogy ott hogyan ünneplik a vízkeresztet?
Igen, Rómában alapvetően ilyenkor ez a házszenteli szokás, ez nincsen. Rómában is létezik ez, de azt a nagybőjtben húsvét előtt végzik, és egyébként az a neve, hogy Benedizione delle Famiglie, tehát ott kifejezetten az, hogy a család megáldás, tehát hogy de ugyanebben a formában működik, csak ott nem így a vízkeresztet kapcsolódik. Ami izgalmas vízkereszt kapcsán, hogy hát Olaszországban, különösen a déli területeken van egy nagyon aranyos kis történet, hogy hát ilyenkor vízkeresztkor is ajándékot kapnak a gyermekek. Egyébként Spanyolországban izgalmasabb, vagy hát ott egy kicsit azért olyan vallásosabb színezete van ennek, mert ott kifejezetten a napkeleti bölcsek azok, akik az ajándékokat hozzák a gyermekeknek, ugyanúgy, ahogy ugye a történetben a kis Jézusnak, tehát ebben az értelemben ez egy nagyon szép dolog. Rómában, illetve hát a dél-olasz területeken, ott pedig kialakított a néphagyomány egy ilyen kedves kis történetet, hogy van egy jóságos boszorkány, Befána, aki hát ugye a hagyomány szerint ugye ott volt vagy Jézusnak a korában, és hát találkozott a napkeleti bölcsekkel, akik igyekeztek a csillag vezetése alatt a kis Jézushoz, és hát a napkeleti bölcsek igyekeztek meggyőzni ezt a jóságos boszorkányt, hogy ő is jöjjön el velük, és nézze meg a kis Jézust, és aztán nem akart kötélnek állni ez a jóságos boszorkány, de azt követően megbánta, de utána már nem találta meg az utat, a helyes utat a kis Jézushoz, és aztán azt a kedves kis hagyományt kötötte ehhez az olasz néphagyomány, hogy hát a Befána azóta is keresi a kis Jézust, és minden gyermeket azért ajándékoz meg, mert hát, ha valamelyik őjük lesz a kis Jézus, és hát az olasz gyermekek számára ezért nagy öröm január 6-a, mert hát Befána ez a jóságos boszorkány, ő hát ilyenkor megajándékozza őket, tehát kicsit hasonló ez, mint nálunk ugye a Mikulás, ami ott egyébként nem létezik, mert Olaszországban december 6-án nem nincsen szokásban a Mikulásnak a hagyománya, a Mikulás az ott inkább ilyen a Mikulásnak az alakja létezik, de az inkább a karácsonyhoz kötődik, mint egyéb más külföldi helyeken, tehát alapvetően ez a magyar és a német nyelvterületekhez kapcsolódik így a Mikulásnak a szokása.
Nagyon érdekes, és nagyon köszönöm, hogy elmondtad, és köszönöm közreműködéseket, hiszen műsoridőnk lejárt, és hamarosan az aktuális című műsor jelentkezik a Mária Rádióban. Köszönöm hallgatóinknak a figyelmét, további szép napot kívánunk mindenkinek. Köszönöm még egyszer, Dávid atya és Réka, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm, és mindenkinek áldott szép, örömteli napot kívánok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.